Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Film.
Szeptemberre tűzték ki az Oscar-díjas rendező-producer Peter Jackson The Beatles Get Back című dokumentumfilmének bemutatását. A produkcióban korábban sosem látott felvételek is szerepelnek a Beatles együttesről. A dokumentumfilm forgalmazási jogait a Disney vásárolta meg, amely Észak-Amerikában a tervek szerint szeptember 4-én kezdi meg a vetítéseket. A nemzetközi piacon történő forgalmazás dátumairól később döntenek, jelentette be a stúdió. Jackson filmjét az 1970-es Let It Be című dokumentumfilm új változataként jellemezték. A The Beatles Get Back bemutatása után egyébként ezt a produkciót is újból vetítik majd a mozikban, felújított változatban. Ez azért is érdekes, mivel a 80-as évek óta ez a dokumentumfilm nem szerepelt kereskedelmi forgalomban, számolt be róla a The Indie Wire. Jackson filmjében a Beatles tagjai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr láthatók, amint stúdiófelvételt készítenek a ma már klasszikusnak számító dalaikból, nevetnek, bolondoznak és játszanak a kamera előtt. A filmben az együttes utolsó 1969-es élő előadása is szerepel. A filmben felhasznált egykori felvételeket az új-zélandi Park Road Post Production cég restaurálta. A munkában vágóként Jabez Olsen is részt vett, aki Jackson első világháborús dokumentumfilmjén, az Akik már nem öregszenek meg című produkción is dolgozott. A produkció zenei anyagát a nevezetes londoni Abbey Road stúdióban Jill Martin és Sam Ockel keverte. A film producerei között szerepel Jackson mellett Claire Olsen és Jonathan Clyde is. Egyetlen együttesnek sem volt akkora hatása a világra, mint a Beatlesnek, a The Beatles Get Back pedig az első sorból ad rálátást a zseniális alkotók munkájára, mondta el Bob Iger, a Disney főnöke. Magam is nagy rajongójuk vagyok, ezért nem is lehetnék boldogabb, hogy a Disney szeptemberben megoszthatja Peter Jackson remek dokumentumfilmjét a közönséggel, fűzte hozzá. Woody Harrelson veszi át Jason Statham szerepét a Man from Toronto című akció vígjátékban, számolt be róla a The Hollywood Reporter. Statham 6 héttel a forgatás megkezdése előtt hagyta ott a produkciót, mivel állítólag nem értett egyet a forgatókönyvvel. A sztár ugyanis a lap forrásai szerint egy durvább 17 éven aluliaknak csak kísérettel látogatható filmre szerződött volna, a stúdió viszont szélesebb közönséget akart megcélozni, és családi filmben gondolkodott. A Man from Toronto rendezését Patrick Hughes vállalta, aki korábban a Sokkal több mint testőrt forgatta Ryan Reynolds-al és Samuel L. Jacksonnal. A Sonyhoz tartozó Columbia Pictures produkciójához végül Harrelson szerződött le. A színész kézenfekvő választás volt, mivel korábban a stúdió 2 zombi filmjében, valamint a mostanában elkészült Venom 2-ben is játszott. A Man from Torontóban a Harrelson alakította hőst a világ legkegyetlenebb bérgyilkosával keverik össze. A forgatókönyvet Robbie Fox írja, a saját és Jason Blumenthal ötletéből. A Sony november 20-ára tűzte ki az akcióvígjáték forgalmazásának kezdetét.
Régészet.
Egy ősi maja királyság fővárosára bukkantak mexikói és amerikai régészek egy mexikói marha legelőn. A Brandeis Egyetem antropológusa Charles Golden vezette tudóscsoport 2018. júniusában kezdte meg a feltárásokat a La Caña Cetal nevű lelőhelyen, a Mexikó délkeleti részén lévő Chiapas szövetségi államban, adta hírül az egyetem honlapja. A régészek úgy vélik, hogy a térség a Sakci Maja királyság fővárosa lehetett, ahol időszámításunk előtt 750 körül jelentek meg az első lakók, majd mintegy 1000 évig lakott terület volt. A régészek és antropológusok 1994 óta keresnek bizonyítékot Sakci létezésére, amikor egy másik maja régészeti lelőhelyen feltárt ősi leírásokban utalást találtak rá. A királyság neve a világ számos múzeumában megtalálható maja szobrokon is megjelenik. A Sakci fehér kutyát jelent, és a leghatalmasabb maja királyság lehetett, ám igen kevés lelet maradt fent róla a több jól ismert maja lelőhelyekkel, Chichen Itza vagy Palek összevetve. A régészek maja szobrokat, síremlékeket találtak, egyikükön rituálék és csaták, az esőisten táncának leírásával. Rábukkantak piramisok, egy királyi palota és egy bálterem maradványaira is. Golden szerint Sakci megtalálása nagy előrelépést jelent az ősi maja politika és kultúra megértésében.
Könyv.
Cank Lívia, a függöny mögött a balett titkos világa. A balett varázslatos világa még azokat is elbűvöli, akik nem ülnek minden héten az Operaház nézőterén. Kit ne nyűgözne le a táncosok hajlékonysága, akrobatikus ügyessége, a mesteri koreográfiák, a színpompás jelmezek és díszletek. Cank Lívia könyvében olyan eleven közelségbe hozza a táncművészete klasszikus műfaját, amilyen közelről még a legnagyobb balettrajongóknak sincs módjuk megismerni az opera színpad birodalmát. A szerző jóvoltából, aki több hónapot töltött együtt a Magyar Állami Operaház művészeivel és munkatársaival, ezúttal a kulisszák mögé is beleshetünk. A próbatermekbe, az öltözőkbe, a díszlet és jelmezműhelyekbe, a titkos átjárókba, a zsinórpadlásra. Ezek a terek mind-mind egyetlen célt szolgálnak, az előadás sikerét. Ám azt, hogy odáig milyen hosszú és emberfeletti munkát követelő út vezet, a legtöbben nem is sejtjük. Cank Lívia interjúiban a Magyar Állami Operaház táncművészei és balettmesterei megkapó őszinteséggel beszélnek pályájuk alakulásáról, az első tétova lépésektől a legnagyobb sikerekig és olykor a keserű kudarcokig. Valanak az örömökről és a fájdalmakról, az eufóriáról és a bánatról, a tánc szárnyakat adó erejéről és a fizikai kínokról. Mert ez is, az is a balett világa. Földön túli szépség, szemkápráztató csillogás és a hétköznapi ember számára elképzelhetetlen megpróbáltatások. A spiccipők kopogása, a jelmezraktárban felakasztott csillogó tütők látványa, a kulissza jellegzetes, dohos illata és a levegőben szálló porszemek, ahogyan finoman megcsillannak a reflektorlámpa fényében. A padlon heverő fehér raktapaszok és fájdalomcsillapító szprék, a mesterek megható gratulációja és ölelése a színpadon, amikor az előadás végén legördül a függöny. Csupán néhány emlékezetes mozzanat a szerző feledhetetlen színházi élményeiből. Akinek még nincs a kezében a kötet, kattintson nyugodtan az archívum.bécsiballett.hu oldalra, ahol régi felvételek között tud válogatni.
Koncert.
Bartók Béla, Dmitri Sosztakovics és Franz Schubert művei szólalnak meg május 27-én a Fesztivál Akadémia Budapest beharangozó koncertjén a Zeneakadémián, a tervek szerint. A hangverseny a július 10-e és 19-e között zajló Családfák című fesztivált harangozza be Bartók Béla 44 hegedű duójával, Dmitri Sosztakovics 8. vonós négyesével és Franz Schubert C-dur vonós ötösével, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedű művészek, Maxim Ricanov brácsa művész, Kirill Zlotnikov és Kokas Dóra cselló művészek előadásában. Az esten közreműködik Hegedűsdé Géza színművész, aki Ady Endre, József Attila és Szabó Lőrinc verseit mondja el, kapcsolódva a Bartók műhöz. Ismertette a részleteket Kokas Katalin hegedűművész, a Fesztivál Akadémia művészeti vezetője a köztévében. Kitért arra is, hogy a fesztiválhoz kapcsolódik a Fehér Ilona nemzetközi hegedűverseny, amelyre még jelentkezhetnek a 20 évesnél fiatalabb hegedűművészek. A Jazz meg az nyitja a 17. Veszprém Festet. A formációt a fesztivál 0. napján, július 14-én láthatják a nézők a tervek szerint. Az immár teltházas július 15-i Dido koncert előtti napon a veszprémi História kertben felállított nagy színpadon lép fel a Jazz meg az. Az idei Veszprém Fest a tervek szerint július 14-től 18-áig tart. A Jazz meg azt Geszti Péter és Dés László alapította még 1997-ben. A szerzőpáros három énekesnőt, Kozma Orsét, Váci Esztert és Behumi Dórit kérte fel a produkcióhoz. Két albumot és egy remix lemezt adtak ki, majd 2000-ben feloszlottak. A kis stadionbeli búcsúkoncert 20. évfordulójának apropóján idén január 17-én a formáció újra színpadra állt. Idén ezt követi még két vidéki koncert, Veszprém mellett július 18-án a Tokaj Fesztivál katlanban is fellépnek. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Hol lehet vásárolni időt? Mondjátok, tudok egy törzsvevőt, soha nincs abból elegem, futok, hogy kicsit több legyen, időben kérném a betevőt. Vámos Miklós 72 című új kötetéből idéztem a kedvenc öt soromat, és ilyen lüktetésű sorokkal van teli ez a könyv, hiszen limerikeket tartalmaz. Szabó T. Anna költő ezt írja az előszóban. Vámos Miklós kötete nem csak a magyar limerik történetében lesz fontos lépés, de az egész műfajba hoz új szint azzal, hogy önéletrajzi, mondhatni lírai limerikeket sorakoztat a klasszikus limerikek mellé, és egy teljes köteten átvariálja és teszi izgalmassá a versformát. Vámos Miklós nyilvánvaló ennek különös kötet születéséről kérdezem. Először is arról, mi az, amit ilyen formában, tehát limerikben könnyebb vagy egyszerűbb megírni, mint mondjuk regényben.
Igazából semmi. Tehát egy regény azért az egy más súlycsoport, mint egy öt soros versike. Az én esetemben azonban úgy alakult, hogy ezeket az öt sorosokat csak úgy jókedvemből írkáltam, és több mint 20 éve, méghozzá mindig akkor, amikor valakire vártam, főleg kávéházban. És akkor hát úgy írtam magamat szórakoztatva, és az elsőket ott is hagytam a szalvétákkal együtt. De aztán az a kávéház, ami a törzshelyem, bevezette, hogy olyan vastagabb szalvétákat tettek ki. Én meg töltőtollal írok, és mint a itatós, úgy beszívta, tehát nem lehetett rájuk írni. És akkor mindenféle jegyzőfüzetekbe írtam ezeket. És ez annyival tud többet, mint a regény, hogy a regényt az ember természetesen a publikálás reményével írja. Aztán megesik, hogy félkészen abba hagyja, és az is megesik, hogy amikor elkészült, csalódik benne, és nem adja közre, de mégis valahogy az egy olyan tudott dolog, hogy majd egyszer olvasók lesznek. Persze nem tudjuk hány, de lesznek. Itt viszont teljes öncenzúra és a világra való figyelés nélkül írtam ezeket a dolgokat, elsősorban magamról, életemről, gyerekeimről, szerelmeimről, barátaimról, stb. Egészségügyeimről. És amikor közelgette a 70. születésnapom, a kiadó igazgatója azt mondta, hogy adjunk ki most valami különlegeset, olyasmit, amit te nem szoktál. Hát nem sok minden van, amit én nem szoktam, és akkor mondtam félénken, hogy esetleg a limerikekből a legjobbakat összenyalábolnám. És arra számítottam, hogy azt mondja, hogy menjek a fenébe, verses kötetet nem nagyon vesznek az emberek. De ő azt mondta, jó. És így lett ez a kötet, ez a több mint 1000 limerikből olyan 350.
Nagyon nyíltan lehet ezekben fogalmazni. Nem volt az kockázatos, hogy ennyi mindent megmutat magából? Mert egy regényben ezért el lehet jobban bújni.
Ugye sose az a cél, hogy az ember megmutassa magát, vagy elbújjon. Vagy legalábbis ez a történetmesélő, realista próza, amelyik az én könyveimet jellemzi, ott mindig van valami gondolat, amit megpróbál az ember kifejezni, és az olyan régi módi szerző, mint én, ráadásul olyan gondolatot választ, amelyikről azt feltételezi, hogy ha ezt elolvassák az emberek, akkor nekik egy picit jobb lesz. Itt pedig tényleg volt egy olyan veszély, de mondja, mi történhet? Hát legfeljebb valakik megharagszanak, megsértődnek. Úgy vagyok vele, hogy aki elélt 70-ig, annak már mindent szabad. És akkor ezzel a lendülettel összeállítottam ezt a kötetet. Persze szorongtam, hogy mi lesz, azért megkértem egy profi költőt, Szabó T. Annát, hogy nézze át őket. Én azt kértem, hogy mutasson rá néhányra, amit hagyja ki. Gondoltam 300 elég. De ő olyan példányt kapott, amit korrektúra fájlnak hívnak, és benne látta, hogy mi mindent húztam ki. Mert egy idő után, egy olyan 5 éve elkezdtem begépelni a számítógépbe ezeket a versikéket. Azt mondta, hogy kihagyatni nem tud, de szeretne visszaimádkozni néhányat a kihúzottakból. Mondtam, azt nem lehet. És akkor hát végül egyre rábökött, én meg kihagytam néhányat még. Igaz, hogy újakat is írtam. Aztán pedig valahogy úgy alakult, amikor ugye a kötet már elkészült, hogy a kiadó tényleg apait, anyait beleadott, olyan papír a borító, ami Magyarországon nem létezik, teljesen olyan a tapintása, mintha bőr volna, a belső borítóé is, a belívek is különleges, tehát ez egy különleges papír, úgy kellett venni a külföldön, ráadásul a betűtípus sincs. Ezt egy Aldus Manutius nevű olasz betűmetsző készítette, 1500 tájt és szonetteket adott ki vele, de ebből származnak a ma ismert antikvák, mint például a Times, amelyik a leggyakoribb újságbetű. Szóval nagyon szép kötetet varázsolt a kiadó.
Az olvasókat vajon mennyire lepi meg, hogy ön kimondja ebben a kötetben azokat a dolgokat, amiket mondjuk 60-70 évesen az ember nem szokott arról beszélni, hogy szerelmes lehet, hogy vágyai vannak, hogy tudja, hogy mit kéne tennie, hogy másként legyen az élete, de most éppen arra nincs energiája, hogy jönnek a betegségek.
Csomó olyan van, amit egy bizonyos kor alatt sem mondunk. Tehát amikről én beszélek, azokról úgy nem illik. De erre nagyon jó a limerik, mert összesen 5 sorod van, és rímkényszer és ritmuskényszer. És oda bele kell valahogy sűríteni az egészet. Ez azért is jó gyakorlat, mert én a tömörséget nagyon nagyra becsülöm prózában is, és az, hogy 5 sorban elmondani életed fő problémáját, azért az egy kihívás. És akkor lassan kiderül, hogy életednek sok-sok-sok fő problémája van, és így elég sok limerik szólhat róluk.
Egy a limerikben nyersebben is fogalmaz az ember, nem?
Hát mert nincs idő mellé beszélni. Nem fér be, kicsit is úgy nekirugaszkodunk, ahogy élőbeszédbe szoktunk, vagy akár írásban, már vége. Tehát ez egy teljesen meztelenre vetköztetett gondolat, csak a gerince.
Kíváncsi voltam, hogy milyen hangulatban íródtak azok a limerikek, amelyek a magyar írókról, költőkről szólnak. Akár a kortársakról, akár a korábbiakról, Jókaitól kezdve, mindenki megjelenik itt egy pillanatra.
Ez véletlenül alakult így, tehát egyszer írtam egy nagy magyar költőről, egy klasszikusról, az történetesen a Palasi Bálint volt. Egyszer egy kávéházba írtam ezt, de mondjuk 16 éve. Aztán egy másik kávéházban sokkal később írtam egyet Arany Jánosról, és akkor így alakultak ezek. És amikor már nagyjából a fontosakról írtam, tehát mondjuk akik régebben kötelező irodalom voltak egy gimnáziumi 4 év alatt, azokról már írtam, akkor gondoltam, mi lenne, ha írnék a kortársaimról is, főleg azokról, akiket szeretek. Elég jól emlékszem, hogy az elsőt Závadáról írtam, aztán úgy jött a többi. De én nem érzékeltem ezt, hogy a füzetben különböző helyeken vannak róluk, csak amikor kezdtem szerkeszteni, akkor láttam, hogy de hiszen ez egy ciklus, epikai tapasztalatomnak megfelelően készítettem ciklusokat. Tehát ott az a rengeteg sok limerik, és amikor a harmadikat olvastam a gyerekeimről, akkor mondtam, jó, akkor legyen egy ciklus utódok. Akkor párkapcsolatokról is, mindenféle címekkel, hit kérdéseiről, az irodalomról, a kollégákról, barátokról. Anna azt mondta, mikor végigolvasta, hogy ez tulajdonképpen az én önéletrajzom. És ezt annyira örömmel fogadtam, hogy alcímet is csináltam belőle, tehát azt írtam, hogy VM ritmikus önéletrajza, mert valóban, én sose készültem arra, hogy önéletrajzot írjak. Úgy érzem, hogy a magamfajta fikciós szerző az életrajzát kellőképpen a regényeibe szétosztotta. Igaz, hogy mindig átalakított, meg torzított formában, de mégiscsak élettényeimet felhasználtam kellőképpen ahhoz, hogy ne akarjak egy rendes önéletrajzot írni.
Vámos Miklóssal beszélgettem 72 című kötetéről, amit az Athenaeum kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.